Hamis vágyakozásunk az elismertségre, hatalomra, sikerre, a nyereségre, haszonra, a beteges én központuságunk, megfelelési kényszerünk, kontrollkényszerünk, bebiztosítási kényszerünk és birtoklási kényszerünk mind-mind arra mutatnak, hogy nem vagyunk teljesen szabadok. Vagyis szükségünk van a szabadítóra. Ahhoz, hogy elinduljunk a szabadság felé vívő úton, gyakran segít a félelem, ami kiváltja a szabadság utáni vágyat. A félelem attól, hogy lebukunk, a félelem attól, hogy meghalunk, a félelem attól, hogy megbetegszünk, segíthetnek abban, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk szabadok, és el kell indulnunk. A szabadsághoz vezető útnak fontos része a valóság szeretete. Amit számomra a Gyökösi Mandi bácsi fogalmaz meg legszebben, ha nem lett az, amit szerettél volna belőled, férjedből, gyerekedből, állásodból, egészségedből, kapcsolataidból, még mindig szeretheted azt, ami vagy, amivé lettél, amivé a másik lett. A szabadság választása a szívedben van. Te döntöd el, hogy utálkozol, vagy szeretni akarod. Jézus úgy döntött, hogy szereti, mert magára vette a valóságot, amiben élsz, beletestesült, és hív, hogy te is vedd magadra és szeresd. Nem a bűnt, azt Isten utálja, de a bűnöst nagyon szereti. Meghal érte. A valóság elfogadásában és szeretetében segít, ha elengedjük az ideáljainkat és az ideológiáinkat. Nagyon sokan közülünk az igazság letéteményeseinek tekintik magukat. Azonosítják magukat az igazsággal, és képtelenek egy jottányit is engedni belőle. Ideológiát gyártanak mindenből, mert ők az igazság letéteményesei. És segít a korlátaink és a lehetőségeink felismerése. Mert nem csak azt kell felismerni, hogy milyen korlátaink, határaink vannak, hanem azt is, hogy azokon belül milyen lehetőségeink vannak arra, hogy növekedjünk a szeretetben. Hogy elfogadjuk a valóságot és szeressük a valóságot, ebben gyakran segít egy váratlan esemény, tragédia, baleset, ami elvezet a biztonságból a szenvedés világába, és életünk újraértelmezésére és új értékek keresésére indít. Isten sokszor azért engedi meg a tragédiákat, baleseteket, szenvedéseket, hogy újraértelmezzünk mindent, és felismerjük, hogy a valóság Krisztusban van, és el tudjuk fogadni a valóságot. A szabadsághoz vezető úton segít, ha vannak stabil kapcsolataink, és segít az elkötelezettség, a barátság, a házasság, a közösség és a hivatás. Segít egy kísérő, aki nem ítélkezik fölöttem, akivel kölcsönösen megnyílunk egymás felé, aki szeret és megért, aki mellett jobb emberekké válunk. Szükségünk van ilyen emberekre. Segít a példakép. Az, aki előttünk járt, és az élete bizonyság arról, hogy a szabadságra vezető út járható. És segít egy barát, akivel kölcsönösen megnyithatjuk a szívünket, megérinthetjük a sebeinket, aki kiegészíti a hiányosságainkat. És a szabadsághoz vezető úton fontos, hogy találkozzunk az élő Istennel, aki jelen van a szentségekben, a testvéri közösségben, az igében, az imában és a másik emberben. Amit egynek tettetek vagy nem tettetek, azt nekem tettétek vagy nem tettétek. Az Istennek és az ő köztünk való jelenlétének a felismerése, és ettől a jelenléttől való szabad függés, ez segít a szabadsághoz vezető úton. Amikor elfogadjuk a hivatásunkat, a kiválasztottságunkat, és elkezdünk engedelmeskedni. Az engedelmesség nem parancs, értettem, Uram, mondd meg, hogy mit csináljak, és én azonnal megteszem. Annak az elfogadása, hogy jelen van, ott, ahol te vagy, és ettől a jelenléttől való függés. Segít a kitartó harc, a küzdelem. Azért, hogy az igazságot, a szeretet igazságát és mások szolgálatát a saját elismertségünk, nyereségvágyunk, hatalomvágyunk és sikereink fölé helyezzük, mondja Jean Vanier. Ez segít, hogyha képesek vagyunk az igazságot és mások szolgálatát a saját nyereségvágyunk, hatalomvágyunk, elismertségünk és sikereink fölé helyezni. Nézzük meg, hogy hogyan történt mindez Mózes életében. Mózes jelentése, a nevének a jelentése, a megmentett, aki megment. Te is Mózes vagy, ha megengeded. Mert Isten téged megmentett, hogy te is másokat megmenthess. Mózesnek is fel kellett ismernie azt, hogy nem szabad. Ismerjük a történetet, nem fogom elmondani a kivonulás könyvét, de ajánlott olvasmány a lelki gyakorlat alatt is. A zsidók elszaporodnak Egyiptomba, a fáraók félni kezdenek tőlük, de a munkájuk kell, és úgy döntenek, hogy ritkítani kell őket, a fiúgyermekeket megöletik, Mózes megmenekül, egy kosárba teszik, aztán a fáraó lánya észreveszi, és átadja a Dadának, aki éppen Mózes édesanyja. És ő fölneveli a gyermeket. Mózes gyermek és ifjúkora elég kétes, ugyanis elfelejti a fáraó udvarában népét, elfelejti a népének a törvényeit és szokásait, szakít velük. Egyiptomi herceg lesz, vagyis elveszíti szabadságát, alkalmazkodik az egyiptomi udvar szokásaihoz, aztán emlékeztek, egyszer észreveszi a népének a tagjait, indulatból megöli az egyiptomit, aki a zsidókat bántja, és ezért nem jutalmat kap, hanem büntetést, mert akikért kockára tette az életét, azok jelentik fel, és menekülnie kell. Ekkor körülbelül 40 éves. Kezdődik a szabadsághoz vezető út. Az addigi biztonsági rendszer összeomlik, amit ő épített, és segít a félelem. El kell menekülnie, különben meghal. Aztán következik a valóság elfogadása és saját identitásának a felismerése. Ez is elég hosszú idő, körülbelül 40 év. Istennek van ideje. Nem siet. A valóság elfogadásában és saját identitásának a felismerésében segít egy váratlan esemény. Megölte az egyiptomit, és menekülnie kell. Aztán menekülés közben találkozik Jetrónak a lányával, ez egy pogány pap, feleségül veszi a pogány papnak a lányát, gyerekei születnek, távol él népétől, sőt, egyszer meg is tagadja a származását. Nagyon fontos a puszta a szabadsághoz vívő úton. A pusztában felismeri a gyengeségeit és emberi hiányosságait. Ő az egyiptomi herceg. Megismeri önmagát, de még nem akarja elfogadni önmagát sem és a hivatását sem. Amikor Isten megszólítja és kiválasztja őt a szeretetében, akkor elkezd magyarázkodni Istennel szemben. Különböző dolgokra hivatkozik. Először is hivatkozik az alkalmatlanságára. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, mondja Istennek. A kisebbrendűségi érzése nagyon nagy. Aztán áthárítja ezt a munkát Istenre. Ez a te gondod, Uram, nem az enyém. Amikor megérkezem, akkor mit mondjak? Amikor megkérdezik, hogy mi a neve annak, aki küldött téged? Mit feleljek? Aztán vádolja a népét. Ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak rám, egyáltalán nem hitt abba, hogy ez a nép megváltozhat. Aztán a dadogására hivatkozik. De Uram, én nem vagyok a szó embere, a szám akadozó, a nyelvem lassú, fogyatékos vagyok és korlátolt. És a végén kimondja, hogy nem akarok menni. Bocsáss meg, Uram, de küldj mást. José Prado Flores a Pusztán túl című könyvében ezt nagyon részletesen és szépen kifejti, amit én most itt csak röviden vázlatpontokba soroltam.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Palatinus István atyát, a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió műsorigazgatóját hallják.
Igazán funkcionáló stúdiónk kettő van, és van még egy fia stúdiónk, amit szeretnénk beüzemeltetni. Ez egy katolikus gimnáziumban az anyaországiak által talán már jól ismert muzsiai gimnáziumban, amit a szaléziánus atyák vezetnek. Ez egy forrás arra, hogy lehetségessé váljon a bánáknak a bekapcsolása a Mária Rádió keretébe. Ez mellett teljes gőzzel működik a Szabadkai Főstúdió, és van még egy másik stúdiónk Újvidéken. Ha jól nézzük, akkor ez körülbelül a havi működésünk az ott van 1,5 millió forintnál. Tehát ez körülbelül olyan 4000-5000 eurót tesz ki havonta. De hát most azt mondhatom, hogy pillanatnyilag a főmunkatársaink is önkéntesként működnek, mert már az augusztusi, sőt a júliusi fizetést se nem kapták meg, tehát mint önkéntesek dolgoznak. Ez is mutatja, hogy szeretjük a Mária Rádiót, akarjuk a Mária Rádiót, szolgálni akarunk, és most felidéződik benne a pár évvel ezelőtti magyarországi Mariaton. Hálával gondolunk vissza az anyaországi Mária Rádió hallgatókra, akik hihetetlen összefogással két nap alatt annyi adományt gyűjtöttek, ami nekünk két év működési lehetőséget biztosított. Magyar ember hova menjen? Hát nyilván, hogy az édesanyjához fordul minden gyermek. Aztán mi, ilyen leszakadt kis emberkék, hova mehetnénk, mint az anyaországhoz? És amikor egy-egy Mária Rádiós műsorigazgató atya kéri az adományokat, akkor ez nem koldulást jelent, hanem egyféle tudatosítás annak a missziónak a megvalósulásában, ami biztosítja Mária Rádiónak a működését. Az biztos lehet minden adakozó, hogy a cél érdekében el is jut az az összeg oda, hogy az megvalósítsa azt a rendeltetését, amelyre fölajánlották, és ezt mindig nagy hálával köszönjük meg a hallgatóknak is. A Jóisten áldását és az üzenye oltalmát kérjük mindazokra, akik a segítségünkre sietnek.
Adományt a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió számára a Magyarországi Mária Rádión keresztül juttathatnak el. Aki banki átutalással szeretne célzott adományt eljuttatni a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió számára, a közlemény rovatban tüntesse fel a Délvidék nevet. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület bankszámlaszáma 109 18 001, 6 darab 0, 6, 9, 123 1 0000. Aki csekkes befizetéssel szeretne célzott támogatást eljuttatni a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió számára, a csekk közlemény rovatában tüntesse fel a Délvidék szót. Aki interneten keresztül külföldről hallgatja a Mária Rádiót, az adományozási lehetőségekről tekintse meg a www.mariaradio.hu weboldal támogatás menüpontját. A Délvidéken élő magyar anyanyelvű hallgatók nevében köszönjük felajánlásaikat és adományaikat a Délvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió megsegítésére.
Megújult a Mária Rádió műsorszerkezete. Az újítással arra törekedtünk, hogy a műsorszerkezet könnyen megjegyezhető és átlátható legyen. Ezért a hasonló tematikájú műsorokat igyekeztünk azonos időpontra szervezni. A változás alapvetően a magazin jellegű műsorokat érinti, a 10.45-ös, a 16.50-es, a 20.15-ös és a 21 órai sávban. Az új részletes műsorkínálat a Mária Rádió októberi újságjában és a honlapunk műsornaptárában olvasható.